Úr Jézus, Te azt akarod, hogy a Föld sója legyünk. Tegyél bennünket sóvá. Hatékonyá romlás ellen. Hatékony oltalommá a gonosz kísértéseivel szemben. Hatékony oltalommá rombolás ellen. Kapcsolj bennünket szorosan magadhoz. Látogass meg bennünket végtelen gyöngétségeddel, szabadító szereteteddel. Szent tested és szent véred lakomája, tegyen bennünket az üdvösség hordozóivá, ahonnan meríteni lehet. Köszönöm, Uram. Amen. Van egy anekdóta, lelki atyám azt mondta, hogy nem történt meg, pedig én nagyon szeretném, ha megtörtént volna, Aquinói Szent Tamásról. Aki a középkornak nagy tanítója, és hát minden időkre érvényes filozófiai megoldásokat talált a katolikus hit értelmezésére. Ő egy hatalmas kövér ember volt, nem azért, mert nem böjtölt, hanem azért, mert valami betegsége volt, amiben fiatalon meg is halt. És állítólag egyszer, mint hogy a Párizsi Egyetem professzora volt, hát meghívást kapott Első Lajos, vagyis Szent Lajos francia király asztalához. És ott ült a sok vendég között, folyt az asztalnál a vendégek tereferéje, ő, ahogy szokott, elmélyedt a gondolataiban, Szent Tamás, hogy ilyen hatalmas nagy ember volt, egyszer csak megrezdül az asztal, Tamás nagyot ütött tökrével az asztalra, és az, hogy találtam a döntőérvet a manikeusok ellen. És akkor Szent Lajos állítólag odaívott két apródot, ugye egy kicsit irónikusan, tisztelettel a professzor iránt, egy kicsit irónikusan, hogy írótáblával álljanak mögéje, és jegyezzék föl, ha valami fontos jut az eszébe. Na mondom, hát a lelki atyám kiábrándított, ez nem is történt meg, pedig, hát ha nem igaz, jól van kitalálva, jellemző Szent Tamásra is, de valami másra is jellemző, hogy a manikeusok ellen. Az egész szerzetes rend, amihez tartozott Aquinói Szent Tamás, a dominikánusok rendje, az legalábbis fele részben a manikeusokkal való vitában jött létre. Ugye Szent Domonkos utazva Dél-Franciaországon keresztül találkozott a katarokkal, akik manikeusok, és találkozott aztán a valdiakkal, a féle szabad egyház, ilyen püspöki meg minden tekintélyt tagadva. Tehát a valdiak azok keresztények, csak nekik nem kell se pápa, se püspök, se pap. A katarok azok viszont manikeusok, a manikeusmus pedig hát Maniról van elnevezve, aki egy perzsa gnosztikus volt. Annak az a lényege, ami egyébként perzsa tan, hogy van ős rossz és ős jó. És a világban csak, a világ csak részben származik az ős jótól, Istentől, részben az ő ellenpólusától, egy negatív Istentől, a rombolás, a gonosz hatalmától származik. Nevezetesen az embernek a lelke az a jó Istentől származik, a teste az a rossz Istentől származik. És hát az üdvösség abban áll, hogy kiszabadítjuk a lelket a test fogságából. Ez egy tipikus manikeus gondolat, és nem keresztény gondolat. A középkornak nagy kísértése volt a manikeizmus. Chesterton szépen leírja Aquinói Szent Tamásról szóló könyvében, hogy igen, a középkort erősen kísértette ez, de a keresztény tanítás megóvta a keresztény hívőt attól, hogy manikeus módon gondolkodik. Lehet, hogy manikeus módon érzett, de nem gondolkodott manikeus módon, nem gondolkodhatott, mert hinnie kellett a test föltámadásába, tehát abban, hogy a test is üdvözül, és hinnie kellett abban, hogy csak egy Isten lehetséges, jó Isten, akitől csak jó származik. Na most ez a manikeus gondolat, ez jött keletről, még a 4. században Szent Ágoston fiatalon a manikeizmus követője volt. 4. század második felében. Tehát volt manikeus egyház, manikeus püspök, stb. Ezek felhasználták a kereszténység fogalmait, de valami alapvetően nem keresztény dolgot építettek ki belőle. Lényeg az volt, hogy két őspólus, két egyenrangú őspólus, a jó és a rossz őspólus határozza meg a világot, és ennél fogva tehát a valóságot úgy kell szemlélni, mint egyenrangú jónak és rossznak a harcát. De a Szent Ágoston aztán ebből kiábrándult, és közben, mivel ő egy rendkívül nagy szellem, nem annyira rendszerező, mint Aquino és Szent Tamás, de viszont szárnyaló és mély, rájött arra, hogy a rossz nem szubstancia, hanem hiány. Ez Szent Ágostonnak egy olyan értékes felfedezése, amiből a kereszténység azóta is él. A nyugati kereszténység legalábbis. Keletiek kevésbé merítenek Szent Ágostonból, de így lehet megérteni azt, hogy hogyan lehet egy jó Istentől származtatni azt a világot, amiben rossz is van. De azt mondja, a rossz az hiány. Tehát a rosszat nem kellett megteremteni. A rossz az, hogy valami hiányzik egy dologból, és az elrontja. Ezt ő levezette szépen filozófiailag, ugye, hogy vagy romolható volna, vagy romolhatatlan. Ha romolhatatlan, akkor az a legfőbb jó. Ha romolható, akkor viszont nem tudom szóval már, hogy ő hogy gondolta ezt végig, de valahogy végig gondolta azt, hogy tehát nem jön ki az, hogy a rossz a szubstancia önálló valóság. Na most ez a felfedezés, amiből a kereszténység él, tehát hogy amikor a bűnről lemondasz például, akkor nem mondasz le tulajdonképpen valamiről, hanem egy hiányról mondasz le, ami rombol téged. Ez adta meg a filozófiai lehetőséget arra, hogy a kereszténység a manikeuszból megküzdjön. Aztán a tényleges küzdelem az a középkorban erőteljesen tartott, mert ugye voltak a perzsák, Perzsiából jött ez a manikeizmus nyugatra, aztán voltak a bogumilok a Balkánon, Bulgáriában, Boszniában, a boszniai bogumiloknak az utódai a boszniai muszlimok. Török hódoltság alatt muszlimmá lettek. Eredetileg ők bogumilok voltak, ami azt jelentette, hogy manikeus szektának voltak a tagjai. Jókai ír róluk többször középkori Balkánon játszódó történeteiben. Aztán jöttek Észak-Olaszországba, ott nevezték őket manikeusoknak, aztán mentek Dél-Franciaországba, odáig terjedtek, ott nevezték őket kataroknak, tisztáknak, görög szó kataros, tisztáknak. És ezekkel a katarokkal vívta aztán a nagy háborút, Simon de Montfort keresztes hadai küzdötték le ezt a eretnekséget, tehát ez már fegyveres harc tárgya volt. Szent Domonkos jött ebbe be szeliden, apostoli szegénységben, és próbált lelkeket megnyerni, lelkeket hódítani. Szellemi harcra úgy képezte ki a rendtársait, hogy magas teológiai műveltségre tegyenek szert, tehát egyetemen tanultak teológiát, az őrendjének tagjai papok voltak, szemben Assisi Szent Ferencre, de dekolduló rend volt ugyanolyan szegény, mint Assisi Szent Ferenc rendje. De az, hogy az apostoli életformát élik, és nem lóhátról és gazdag ruhákban hirdetik az evangéliumi szegénységet. Na most, ez a középkor harca volt, tehát a középkorban ez rendkívül nagy probléma volt még. Mondom, keresztes hadjárat és mindent. Az újkorban pedig, már utaltam Graham Greene-re, utaltam Thomas Mann-ra, az újkori irodalomban akár Goethe, ugye ki vagy tehát, kérdezik a sátánt, ugye Mephistopheles, az erő része, mely örökkön rosszra tör, és örökkön jót művel. Tehát a gonosz, az ugyan gonosz, de tulajdonképpen jót művel. És hát lehetetlen a Faustot úgy olvasni, hogy az ember ne rokon szenvezzen Mephistophelésszel, annak ellenére, hogy sátánnak van beállítva, de Istenen csak viccelődik, nagyon csúnya istenkáromló mű a Faust, és a hát az is egy nevetséges, aztán, hogy a végén Faust nem kárhozik el a ördöggel kötött szerződés ellenére. Szóval Goethe is úgy vett, Goethe pogány, az egész világ szemlélete pogány, úgy fogja föl, hogy tulajdonképpen hát az ördög azért nem olyan rossz fiú. És érdekes, hogy még Dosztojevszkijnél, pedig ő keresztény, nem pogány, de még Dosztojevszkijnél is ott van az a gondolat, hogy azt mondja az ördög Karamazov Ivánnak, hogy ő tulajdonképpen már megtért volna egy párszor, már kerülgette őt a megtérés, de azt mondta, hogy nem lehet, hát mi vinné akkor előre a világot. És ez van Madácsnál is. Ugye, hogy Lucifer megmagyarázza Istennek, hogy ő elbukik ugyan mindig az ő harcaiban, de ő a tagadás elve az, ami előre viszi a dolgokat. Nem érzéd eszméit közt az űrt, mely minden létnek gátjaul vala, s teremtni kényszerültél általa. Lucifer volt-e gátnak a neve, ki a tagadás ősi szelleme. Tehát a tagadás egy hegeli dialektika, hogy Isten ugye az állítás, és akkor bejön a sátán a tagadással, Lucifer, és akkor ez kihoz valami eredményt, ami azelőtt nem volt. Tehát az ördög viszi előre a világot. Említettem Thomas Mann-t, ugye, hogy a nagy művészi teljesítményt, a fertőzés, a szifilisz fertőzés, tehát a sátán produkálja. Adrian Leverkühn zeneszerzőnél. Ez a gondolat, tehát újra és újra megjelenik, és nem az újkorban nem enyészik el a jó és a rossz őspólus. Olvastam a Boszorkány Szövetség hitvallását, lehet, hogy azóta már megváltozott, de interneten találkoztam vele, és abban az volt, hogy hát két Istenben hisznek ők is, két istenségben. Hát nem úgy mondják, hogy jó és rossz, egyik se rossz, mind a kettő jó, de az egyik férfi, a másik női. Tehát kétpólusú világot vallanak. Hasonló a kínai yin-yang, ami nagy divat. Az ezoterizmusban, okkultizmusban. Az egyik nedves, a másik száraz, egyik hideg, másik meleg, egyik jó, másik rossz, de mind a kettőre szükség van, és a kettő egyensúlya alkotja a világot. Ez a kétpólusú valóság. Fizikában sok ilyen kétpólusú dolog van, ugye pozitív és negatív elektromosság, észak és déli mágnesség, akkor az anyag és antianyag, ugye ezek vannak, tehát így szimmetrikusan. Na most az ember hajlandó ösztönösen így gondolkozni, hogy a valóság ilyen szimmetrikus felépítés. És a kereszténység az egy bátor lázadás ez ellen a gondolat ellen. A Biblia első lapján ott van, hogy Isten teremtette a mennyet és a földet, és le van írva a világ, ahogy akkor ismerik a világot, hogy az egészet Isten teremti, a mennyet is, tehát a transzcendenciát is, vagyis az angyalokat is, az egészet Isten teremti, és oda van téve a teremtés mindennapjának a végére, hogy látta Isten, hogy jó. Valamikor kétszer is meg van ismételve, hogy látta Isten, hogy jó. És az ember teremtésénél is, hogy látta Isten, hogy jó. És a végén megismételve még egyszer, hogy látta Isten, hogy mindaz nagyon jó, amit alkotott. Na és erre jön aztán a száraz teremtés történet, a paradicsomi teremtés történet, ugye, ami viszont válaszol arra a kérdésre, hogy de hát jó, köszönöm szépen, minden jó, akkor honnan van a rossz? És válaszol azzal a kérdésre, hogy bejön a kígyó. A kígyó, aki a sátán, ugye ezt már tisztáztuk, aki szabadon a rosszat választotta. Ez nagyon lényeges, hogy szabadon. Tehát Isten nem teremtett sátánt. A sátán úgy lett sátán, hogy egy jó angyal, egy szent angyal ellene mondott az Istennek. A keresztény világnézetnek ez sarkalatos pontja. Mikor a manikeizmus grasszált a középkorban, a negyedik lateráni zsinat 1215-ben megfogalmazott egy hitvallást, amelyik tagadja azt, amit a manikeizmus állít, hogy van egy ős rossz, egy eredeti, hogy mondjam, anti-isten, egy antipólusa Istennek, azt mondja, hogy van sátán, meg démonok is vannak, de azok maguktól lettek rosszá. Isten jónak teremtette őket. Elmondja részletesen, hogy az angyalt is, az embert is Isten jónak teremtette. A sátán és a többi démonok maguktól lettek rosszak. Tehát amiről tegnap beszéltem, ugye, hogy a rossznak a kulcsa, az eredete nem a teremtésben van, hanem a szabad teremtmény szabadságában. Ott fészkel. Én próbáltam tegnap este az imádságot odavezetni, hogy szabadon mondjunk ellen annak a gonosznak, ami a teremtett szabadságban fészkel, és a saját szabadságunkkal válasszuk a jót. Hogy megkapaszkodjunk Istenben, és az ő jóságát hordozzuk, és az ő jóságát hintsük, ahova megyünk, ti vagytok a föld sója. Talán tegnap este kicsit derengeni kezdett, hogy le is dermedt tőle az ima, de az, hogy itt harcról van szó, és nem tanulásról. Ha tanulunk, akkor harcolni tanulunk. Amit idéztünk már többször az efezusi levélből, hogy a 6. fejezetéből, hogy nekünk ellen kell állni a sátánnal, és föl kell öltenünk Isten fegyverzetét. A kereszténység nem negatív, nem lát mindenütt bűnt, nem lát mindenütt ördögöt. Tudja, hogy a teremtés alapvetően jó. Minden, amit Isten teremtett. Jó az anyag. Jó a test. Manikeusok azt mondja, a test rossz, ki kell szabadítani a test börtönéből a lelket. Nem, a test jó, és a lélek a testtel való harmóniában lesz boldog. Van föltámadás, Isten a testet is az örök életre teremtett. A szerelem jó, szaporodjatok és sokasodjatok, mondja Isten a 6 napos teremtés történetben, még a bűnbeesés előtt. Az mese, hogy a szerelem a bűn. Nem a szerelem a bűn. A szerelem jó, a gyermeknemzés jó, a manikausok szerint a gyermeknemzés bűn. mert ugye azzal meghosszabbítjuk a léleknek a testbe való bebörtözöttségét. Tehát nem szabad gyermeket nemzeni. Érzitek, hogy mennyire életellenes? Mint a modern liberalizmus, olyan hideg és kegyetlen. De most a negyedik lateráni zsinatát megfogalmazta, és pedig hitvallás szinten, hogy Isten az embert is, a sátánt és a démonokat is eredetileg jónak teremtette. Ezzel eldől egy olyan kérdés is, amit most mellékesen hozok csak elő, hogy valóban az egyház hitvallásához tartozik-e, hogy van sátán és vannak démonok, vagy hogy egyáltalán vannak angyalok. Ugye, hát igen. Mert ha Isten jónak teremtette őket, akkor megteremtette őket. Nem ez volt a kérdés, amit föltettek, hogy vannak-e egyáltalában, nem kételkedtek ők, hogy vannak, de mellesleg ez a kérdés is el van döntve. Az volt a kérdés, hogy Isten jónak teremtette. De ha nem teremtette meg őket, akkor jónak sem teremtette. Tehát el van döntve a kérdés. Az egyház legmagasabb hitfórumán, a tanítóhivatal legmagasabb fórumán, hitvallás szinten, hogy igenis a gonosz lelkek léteznek. Tehát számolnunk kell velük. A másik, ami el van döntve, hogy a szabadságukban fészkel a rosszaságuk, nem a teremtésben, eredetileg ők is jók, és itt hadd hívjam föl a figyelmet, ugye, mert kérdezik fogas kérdésként, ugye, hogy tőlünk, hogy hát az Isten a szeretet, most akkor Isten szereti a sátánt. És Isten semmit sem utál abból, amit alkotott. Isten a szeretet, és csak szeretet tud lenni. Nem jól hangzik, ha azt mondjuk, hogy Isten szereti a sátánt, mert úgy hangzik, mintha azt akarnánk mondani, hogy helyesli, amit a sátán csinál, pedig hát nem helyesli. De a teremtett személyt szereti, bukottságában is szereti, és a szeretete abban nyilvánul meg, hogy mindvégig, mindörökké megadja neki a teljes szabadságot, hogy ellent mondjon neki. A szeretet előkerül, a szeretet nem kényszerít, a szeretet gentleman, a másiknak megadja az esélyt arra, hogy neki ellent mondjon. Ez az egész rossznak a titkához, ez ad kulcsot. Ha ezt megértjük, hogy a szeretet gentleman. Hát nem az a szeretet, hogyha mindenáron kényszeríteni akarjuk a másikat a jóra. Nem is lehet. Ami igazi érték, arra nem lehet az embert kényszeríteni. Az mind csak szabadon történhet. A szeretet szabad, szeretetre kényszeríteni senkit nem lehet. Ezt Szent Hetedik Gergelyről írta egy munkatársa, hogy ugye, rendkívül erős egyéniség volt, erőszakos, hogy magyarán megmondjuk, és az úgy kényszerített a jóra, mint egy szent sátán. Na, szóval a szent sátán nincs, és jóra való kényszerítés sincsen. Ugye kényszeríteni, ami igazán jó, arra nem lehet kényszeríteni az embert, ami igazán jó, az szabad. Úgyhogy mondom, a szeretet gentlemanlike, a szeretet szabadságot ad a másiknak, és elviseli, hogy a másik elleneszegül, ellent mond neki. Ez a tulajdonsága a szeretetnek nyilvánul meg Jézus keresztjében, amikor az Isten ugye szeretetet vet és gyűlöletet kap, az angyalok egy része ellentmond neki, az emberek ellentmondanak neki, az emberiség az ugye egy szerves családot alkot, ez a szerves család ellentmond Istennek, és Isten akkor nem kényszeríti semmire, sem a sátánt, sem a bukott angyalokat, sem az embert, hanem eljön közénk és szeret. A mindenható szeretet. Eljön közénk és szeret. Tehát végeredményben, hogyha teológiailag kérdezed, akkor azt mondom, hogy Isten szereti a sátánt. mint lelki pásztor ezt nem hirdetném a szószékről így, mert nem hangzik jó. Tehát félre lehet érteni, mint hogyha helyeselni azt, amit a sátán. De a személyt a teremtett személy szereti, mert a teremtett személy önmagában jó. És van egy nagyon figyelemre méltó, kis jelentéktelen hely a Szentírásban, amit azért érdemes megfigyelni. Ugye a második Péter, vagy a Júdás levélben van, ezt mindig összekeverem. Nem, úgy tudom, hogy a második Péter levélben van, hogy nem kell az angyalokat szívni. A bukott angyalokat se kell szívni. Tehát nem úgy megyek szemközt egy bukott angyallal, hogy te ronda, te féreg, te kukac, te mocsok. Nem gyalázzuk. Az angyalnak teremtett mi voltában kijár egy tisztelet. Ahogy egy bűnözőt se gyűlölhetek és gyalázhatok, még ha rossz véleményem van is arról, amit csinál, a sátánt se gyalázzuk. Káromolják, mondja. Hát szidalmazzák, ugye erről van szó. Nem, azt mondja, még Mihály arkangyal sem gyalázta a sátánt, amikor Mózes holtteste fölött küzdött vele, hanem azt mondta, parancsoljon neked az Isten. Innen van a Szent Mihály imában, ez esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten. Ez innen van Péter első leveléből. De ez egy hivatkozás egy apokrif iratra, ami nincs a Szentírásban. És nem kell annak történeti értéket tulajdonítani, hogy Mihály arkangyal küzdött Mózes holttestéért a sátánnal. Ez egy apokrif történet, nem a hitelessége fontos. Példának hozza Péter arra, hogy még Mihály se engedte meg magának ezt, hogy gyalázza a sátánt. Tehát a sátánt nem gyalázni kell, ellen kell mondani. Amikor én azt mondom, hogy pofon, akkor ezen a határozott ellenemondást értem. Azért mondom metaforának a pofont, mert a pofon csattanós. Tehát nem lehet a gonosszal úgy bánni, hogy egyezkedem vele, na hát ez még nem, ez szokás a New Age meg okkultizmus dolga, na ez még megengedhető, ez már nem. Nem, itt pofon határozottnak kell lenni. Máshogy nem boldogulsz. Teológiailag úgy fogalmazok, hogy nem csak a bűnt kell kerülni, hanem a bűnre vezető alkalmat is. Tehát nem kell kimérni, hogy na még csak 5 centire vagyok a bűntől, van köztünk 5 centi, tehát nem vagyok benne a bűnben. Nem szabad 5 centi közelre menni a bűnhöz. Most vissza szeretnék térni a fő gondolatmenethez. Tehát hittétel, hitvallás az, hogy nincs teremtett rossz. Csak bukott rossz van. Ami rossz, az elbukott jó. A teremtés jó. A kárhozottak is, a sátán is lényegüket tekintve jók, mint létezők jók, minden létező jó. Aquinai Szent Tamás filozófiájának egy sarkalatos tétele, hogy omne ez, ezt bonum jó. Minden létező jó. Sátán létezik, tehát a sátán is jó. Ugye furcsa kimondani, mondom itten a embert a dolog erkölcsi vetülete tölti el felháborodásra, hogy ilyet hall, de a sátán nem úgy jó, hogy jót művel és jó erények vannak benne, hanem olyan értelemben jó, mint létező. A létezés és a jó. Így van a másik fogalmazás, ens et bonum convertuntur. A létező és a jó fölcserélhető. Tehát, ha valamire azt mondom, hogy létezik, akkor azt is mondhatom, hogy jó. Amennyiben létezik. Ez nem jelenti azt, hogy az erkölcsi minősítése jó. Szóval nem adtunk jó bizonyítványt a sátánnak, nehogy valaki félreértsen, a sátán ellen küzdeni kell, sátánnak radikálisan nemet kell mondani, a saját kárhozatunkra mondunk nemet. ha a sátánnak nemet mondunk. Mi nem akarunk elkárhozni, tehát ami kárhozat, arra nemet mondunk. De a kárhozatban is a létezés maga jó. Azt is elmondtam, ugye, hogy Isten nem teremtett poklot, és ezt még egyszer elmondom, a poklot a teremtmény szabadsága hozza létre. Tehát nem arról van, hogy van egy üres pokol, és Isten később belepakolja azokat büntetésből, akik föllázadtak ellene. A teremtett szabadság magában hordja a lehetőséget, hogy ellene mondjon a teremtőnek, és ezzel poklot teremt magának. És akkor kínozni fogja őt az egész teremtés, beleértve az anyagot, tehát anyagi értelemben is, ugye, hogy a ítélet föltámadására föltámadt emberi test is szenvedni fog. Tehát a kárhozat kínja az nem mese, az létezik, de ennek a kínnak a leglényege az, hogy a saját céljával, Istennel ellentétbe került, és ezt az ellentétet akarja, a teremtett szabadság akarja, végérvényes akarattal akarja, tehát nem úgy, hogy Isten bevetette a kárhozatba, és szegény kijönne, de nem tud. Nem, ő ott akar lenni. Végérvényes akarattal ellent mond Istennek. Tehát az a embereknek az a szorongás, hogy ja, Isten teremtett egy poklot, és hát most akkor valaki gyanútlanul él itt a földön, éli világát, mit tud arról, hogy van pokol, stb., és akkor egyszer csak hoppa, pokolban találja magát. Tehát ilyen nincs. Az ember ott találja magát, ahol akart lenni. Tehát ha Istennek nemet mondott, akkor ebben a nemben találja magát, és ez a nem a pokol. A depressziósok, akik nagyon félnek a pokoltól, ugye azok szoktak ilyen ellenvetésekkel élni, hogy nem lehet az, hogy Isten ilyen. Nem, hogyha te Istenre igent mondasz, akkor nem kell félned a pokoltól. És van aztán ennek egy nagyon mély vonatkozása, nem tudom, hogy elmondjam-e most. Még van idő. Inkább most mondom el délelőtt, mert akkor bőségesebb az idő. Az, hogy a római levélben van ez így megfogalmazva, hogy nem azon múlik, aki igyekszik, vagy aki törtet, hanem a könyörülő Istenen. Tehát, hogy végső soron, ami jó döntésünk, ami szabad döntésünk, ami az üdvösségre kell, az, hogy ellene mondunk a gonosznak, és igent mondunk Istennek. Ez végső soron ajándék, kegyelem. Szabad cselekvés, szükséges, érdemszerző, ezzel a döntéssel érdemeljük ki a mennyet a halálunk pillanatában. Végső álhatatosság kegyelmének hívja a teológia. De kegyelem. Nem csak szabad döntés, hanem mindenek előtt Isten ajándéka. Ez egy nagy misztérium, hogy a teremtett szabadság hogy fér meg az Isten mindenhatóságával, de ezt kell tudnunk, hogy a teremtett szabadság sem határa az Isten mindenhatóságának. Más szóval Istentől kérhetem azt, hogy én szabadon mellette döntsek. És hogy ezt ajándékba meg tudja nekem adni. Na most, Colombier Szent Kolosnak, Szent Claude, ugye francia, aki lelki atya volt a 17. században, bocsánat, csak úgy érzem, hogy pervertálódott a helyen. Lelki atya volt a 17. században Paris-le-Monial-ban Alakok Szent Margitnak, a Jézus szíve látnoknak. Ez az első péntek nagy ígéret, meg ezek a dolgok fűződnek. És ez a Colombier Kolos fogalmazott valamit, amit úgy hívnak, hogy a bizalom imája. Eredetileg nem ima, hanem egy prédikáció részlet, amiben azt mondja, hogy az ember ezt fogja mondani Istennek, és akkor attól kezdve ima, ugye, hogy Istenem. Na most ez az imádság, ez nem idézi Jézus nevét. Istenről szól, a mindenható Isten. Abban persze benne van Jézus neve. De nem foglalkozik a második isteni személye. Nem említi Jézus szívét. Ezt azért mondom, mert el van terjedve egy olyan formában, ami Jézus szívéhez szól. És az nekem nagyon nem tetszik. Tehát a lényegéből forgatja ki. A lényeg az, hogy az üdvösségét tekintve, hogy üdvözülni fogok, ugye ne felejtsük el, hogy abban a században vagyunk, amiben a janzenizmus terjedt Franciaországban, ami az, hogy az ember rettegjen az üdvösségéért. És hát a janzenisták és a jezsuiták vitája jellemezte ezt a századot Franciaországban. Pascal ugye az janzenista volt, sőt, Rákóczi Ferenc is, amint olvasom. Tehát a janzenizmus és a jezsuiták vitája. Szent Kolombier Kolos jezsuita volt. Tehát ő nem a janzenista álláspontot képviselte, hogy rettegni kell az üdvösségünkért, és csak nagyon ritkán szabad az embernek áldozni, csak alapos felkészülés után. Ellenkezőleg ugye hát a tudjuk azóta győzött az az álláspont, hogy akár minden nap is szabad áldozni, hogyha valaki a kegyelem állapotában van, megfelelően felkészül és megfelelően hálát ad, ez a három feltétel van. Na tehát azt mondja, hogy az üdvösségét féltő ember mit mond Istennek? Hogy Istenem, én te benned bízom. Mások bízhatnak abban, hogy ők jók, saját jóságukban. De én tudom, hogy a jó elromolhat. Mások bízhatnak erényeikben. De én tudom, hogy azokat elveszíthetem. Mások bízhatnak a szentségi praxisukban, tehát abban, hogy jónak áldoznak, vallásos életükben. De én tudom, hogy azt én abba hagyhatom. Mások bízhatnak a bűnbánatukban. De én tudom, hogy a jóból is a rosszra lehet fordulni. Tehát föl van sorolva egy sereg ilyen dolog, hogy mások ebben bízzanak, de én tudom, hogy ezt mind elveszíthetem. Én nem ezekben bízom, hanem benned. Téged. Nem veszíthetlek el. Itt most értitek azt hiszem azt, amit én mondok, hogyha ebbe Jézus szívét behozom, akkor mellékvágányra tereltem a dolgot. Mert az a forma, amiben ez forgalomban van, én magyarul is olvastam, de nem hatott rám semmit, én nem ezekben bízom, én egyedül a te szentséges szívedben bízom, Jézusom. Tehát a második isteni személyhez volt fogalmazva az ima, és én egyedül a te szentséges szívedben. A poén el volt homályosítva benne. Nem az a baj, hogy Jézus szívében bízik valaki. Ellenkezőleg az a lényeg, ez az átszúrt szívesz hozta a mi üdvösségünket. Nem ez a probléma ebben, hanem az, hogy a poént nem tudtam kivenni belőle, és azért nem is volt számomra érdekes ez az ima. Amikor eredeti formájában Orbán, hát nem franciául, angolul egy ilyen angol nyelvű szórólapon találtam ott Paris-le-Monial-ban a Szent Kolos tiszteletére szentelt templomban. Akkor megértettem a poént, hogy én te benned bízom. Még egyszer mondom, nem lenne baj, ha ez Jézus szívének lenne mondva, tehát teljes értékű az a forma is, de elhomályosította a lényeget, mert a Jézus szíve tiszteletet emelte ki, holott itt nem a Jézus szíve tiszteletről van szó, hanem valami sokkal egyszerűbbről, hogy Isten az, aki engem üdvözít, és ezt nem veszíthetem el. Tehát Isten annyira őrülten szeret engem, annyira bolondja az ő teremtményének, minden ok nélkül, mert nem érdemeljük meg, de Isten a szeretet, én egyszerűen ráhagyatkozom erre a szeretetre. A keresztény remény alapja Isten. És ahogy mi hinni kötelesek vagyunk, ugyanúgy nehezen beszélek erről, akkor is sírtam, amikor ezt az imát életemben először elimádkoztam a Jézus szíve bazilika mellékoltáránál az oltári szentség előtt, Paridomonyában, amikor felfedeztem. A keresztény számára nem csak a hit kötelező. Mi a hitről szoktunk beszélni, meg a szeretetről, de a keresztény számára a remény is kötelező. És a remény azt jelenti, hogy én biztosan üdvözülni fogok. Nem azt jelenti, hogy szeretnék üdvözülni. Hanem azt jelenti, hogy én biztos vagyok benne, hogy üdvözülni fog, félre ne értsetek, nem azt jelenti, hogy nem kárhozhatok el, hanem azt, hogy nem fogok elkárhozni. Tehát a lehetőség megvan, a lehetőséget nyitva hagyom. Tévedhetek ebben, hogy nem biztosan üdvözülni fogok. De a tévedés lehetősége miközben fönnáll, nem áll fönn a tévedés indokolt félelme. Ezt úgy hívjuk, hogy gyakorlati bizonyosság, én így szeretem nevezni, vagy erkölcsi bizonyosság. De az abszolút bizonyosság az, amikor a tévedés lehetősége nem áll fönn. A hit bizonyosság ilyen. A Szent Háromságban nem tévedhetek. Abban, hogy én üdvözülni fogok, abban tévedhetek. Tehát két különböző fajta bizonyosságról van szó. Luther ezt egy kicsit összekeverte, most már a katolikus luteránus paktum, ugye az ökumenikus párbeszéd eredményeként létrejött dokumentum a megigazulásról, az ezt, ezeket a félreértéseket most már körülbelül tisztázta. Luther egy jó dolgot ragadott meg, de egy kicsit túlzóan fejezte ki, és azért aztán óriási bajok lettek belőle, és hát ott sokkal többről volt szó, mint csak a megigazulási kérdésekről. Azokban már megegyeztünk a luteránusokkal. Az óriási dolog. Na de visszatérve tehát az, hogy mi üdvözülni fogunk, ezt Istentől várhatjuk egy morális bizonyossággal, ami nem tévedhetetlen. De az élethez elég, a gyakorlathoz, a cselekvéshez elég. Ezzel a morális bizonyossággal eszem meg a levest, hogy nem mérget eszem. Lehetséges lenne, hogy méreg legyen benne, de nem kell vele számolni, legalábbis én még sose ettem a levesben mérget. Nem szoktad beletenni. Na hát, ugyanígy bízunk Istenben is. Vesz, hogy ki a szüleim. Nem tudom abszolút bizonyossággal bebizonyítani, de azért nem kételkedem benne, hogy azok, akiket így ismertem. Ez tehát, ahogy tudom, hogy ki a szüleim, és biztos vagyok benne, így vagyok biztos abban, hogy üdvözölni fog. És nem a jó életemben bízom. Tehát ez az ima akkor is érvényes, amikor a legnagyobb bűnben vagyok. Ezt senkinek sem javaslom, nem arról van szó, hogy én vétkezésre buzdítok bárkit is, hanem arról van szó, hogy arra buzdítok mindenkit, hogy a bűnei ellenére is bízzon. A bizalom, a remény az olyan ajándék, amelyik mindnyájunknak szól, és kötelező. Tehát arra épp úgy föl vagyunk szólítva, hogy bízzunk az üdvösségünkben, mint ahogy arra föl vagyunk szólítva, hogy higgyünk a Szent Háromságba. Nem ugyanolyan bizonyossággal, ezt még egyszer mondom, ez félreértés volna, de itt van a kulcsa a keresztény reménynek, és azért az a depressziós fajtája a katolikus jámborságnak, ugye, amelyik szorong, hogy jaj, hát én biztos elkárhozom, én de furcsa lenne, ha üdvözülnék. Ugye, nagy szentek is szenvedtek ebben, ez egyébként érthető, mert éppen mert szentek voltak, átélték a bűn iszonyúságát és a kárhozat rettenetességét, ezért volt, hogy Avilai Szent Teréz is félt attól, hogy elkározik, mert élete végére már megszűnt, és bízott benne, hogy biztos volt abban, hogy üdvözül. Biannei Szent Jánosra is egész életében rettegett, hogy el fog kárhozni, mert méltatlanul, alkalmatlanul vállalkozott a papi hivatásra. Ez megint sírnivaló, mert több napig álltak sorban az emberek a gyóntatószéken. Annyira sikeres pap volt. Sikeres a szónak a jó értelmében. Ő meg attól. Attól retteget, hogy elkárhozik. De az élete végére ez neki is elmúlt. Ez összefügg azzal, hogy a szentek élik az Isten szentségét. És tudják, hogy milyen rettenetes az ember bűne. De az Isten szentsége egyúttal szeretet, és ebben a szeretetben mi egy teljes odaadottsággal bízhatunk. Függetlenül attól, hogy lehetséges, hogy elkározunk. Tehát a lehetőség fennáll. Ezt a lehetőséget kizárni nem lehet. Csak a tőle való indokolt félelmet lehet kizárni. Tehát van egy egészséges Istenféle. És egyébként a mai keresztény gyakorlatban sokszor ez hiányzik. Az egészséges Istenfélelem. Az emberek úgy viselkednek, mintha nem lenne kárhozat, és nem lenne Istennek nem lenne joga rendelkezni velük. Én mindig nagyon fölháborodom, amikor valaki azt mondja nekem, hogy felelősségre vonom Isten, szemrehányást teszek Istennek, stb. Jobb is ezt csinálta, de hát őt se dicsérik meg érte. Nem lehet az embernek igaza Istennel szemben. És az rettenetes, amikor próbálják igazolni a homoszexualitást, a mesterséges megtermékenyítést, az ember lombikban való előállítását, a fogamzásgátlást, a válást, az abortuszt legiszonyúbbat, ugye ezt próbálják igazolni, hogy ez a kereszténységbe belemegy. Itt van az, amit már az elején is mondtam, hogy a katolikus hitben nincs vitatkozás, egyezkedés, magyarázkodás, a katolikus hitben igen van. Egy kegyetlenül, keményen kimondott igen. amit önmagunkon is végre kell hajtanunk. Na most nem tudom, hogy honnan jutottam ide. Mondtam nektek, hogy haboztam, hogy elmondjam-e egyáltalán ezt a... Kolombiár Kolos imáját, a bizalom imáját. Ez a beteljesedése annak a keresztény alap meggyőződésnek, hogy a valóság nem két pólus. Nekem nem kell örökkön egy negatív pólus győzelmétől rettegnem. Valóság egy pólusú, és van aztán perverzió. Az értékeknek egy beteg fölcserélése, amiben lyukak keletkeznek a teremtésben. És ez az átjuggatott, tönkretett teremtés, ez az, amire azt mondjuk, hogy rossz. A rossz metafizikailag hiány, űr. Na most, ebből az következik, hogy mi egy olyan valóságban keressük az utunkat, amelyikben a Istennek való igent mondás egyúttal a gonosznak való nemet mondás. És itt van döntő szerepe, testvérek, a megváltás tanának, a keresztről és a föltámadásról szóló tanítás. Tegnap már eljutottunk odáig, hogy az ember szívében dől el ez a harc, ahol a szabadságunk lakik. Most azt kell látni, hogy ugye Jézus azonosult az emberrel, eljutott ez a harc az ő szívéig, Isten gentleman nem hengerelt le senkit, Jézus szívét átdöfték. És ez az átdöfött szív, ez számunkra a végső menedék. Ott lakik a megváltásunk. Tehát nekünk nem okosnak kell lennünk, nekünk ehhez a misztériumhoz kell ragaszkodnunk. Ez az üdvösségünk titka. Egy jó szentgyónásban az ember Jézus átdöfött szívéhez menekül. És onnan kapja a szabadító vért. Ez az egész vérre megy. Ez nem egy doktrinális, tambeli közben. Van egy doktrinális oldala, és az nagyon fontos, hogy a valóság az ős jón alapul és lényege szerint jó. Ez a lét optimizmus. De ez egy tragikus optimizmus, mert a rossz a maga módján valóság, a maga lyukacsos módján, a maga hiány módján valóság, és ez a rossz átdöfi a jónak a szívét, és ebből a vérző szívből, ebből jön aztán a jó győzelme. Egy jól végzett szentgyónás az ide Jézus átdöfött szívéig hatol. Onnan árad ki a megváltó vér a gyónóra, a feloldozásban. Tehát a gyónás az minden, csak nem lelki beszélgetés. A gyónás az egy misztérium, amiben belevetjük magunkat, itt lakik a mi megváltásunk, itt lakik az én életem megoldása, föltárom a szívemet. Nagyon lényeges, hogy a szív feltárása lényeget érintő legyen, tehát nem elmesélnem kell a dolgaimat, hanem megneveznem azt, amiben hibáztam. És ezt többnyire egyetlen szóval meg lehet tenni, hogy nem tudom én, paráználkodtam, vagy gyűlölködtem, vagy amit vétkeztem, vagy azt oda tenni a Isten elé, és hogy Jézus szívével együtt át legyen döfve. És születik a feltámadás. Ha ezt a győzelmet nem értük át, tehát a mi szubjektív egyéni életünkben a átszúrt szív győzelmét, akkor nem tudunk győzni a gonosz fölött. Még mindig van bizonyos oltalmunk a gonosztól, hogy meg lehet figyelni, föltűnhet az, hogy a megszállottak jóval többen voltak Jézus korában, mint ahányan most találkozunk. Mert mi már a megváltó Jézust hordozunk, templomainkban jelen van, a szentmisénken Jézus átdöfött szívének titka megjelenik, és ez a gonosz bizonyos fokig visszatartja. De azért ne bízzuk el magunkat, oda is bejön, tegnapi imákban is jelen volt, és ahogy utaltam rá, csak részben tudtuk visszaszorítani. Nem volt teljes győzelem, hogy éjszaka is jött egy rosszul lét formájában. A fizikai rossz mögött gyakran ott áll a gonosz, és hát az egy csekélység neki, hogy nem tudom én a zenét, vagy a nyelvéneket elrontani. Ezek ilyen kis trükkjei, hogy elvegye a kedvünket, de tud nagyobb trükköket is. Itt lényeg ez az alapvető, hogy mondjuk ki az alapvető igent Istennek, és az alapvető nemet a gonosznak. És ha szabad ezt mondanom, ez még nem történt meg egészen. Ez a lelki gyakorlat még függőben van. Most már kezd átmenni tanulásból harcba. Azt hiszem, hogy talán jobban értjük. De még a harc megnyerése hátra van. Na, ma este is imádkozunk majd. Én azt szeretném, ugye aztán szombat este is lesz még egy ilyen imá, azt szeretném, hogyha úgy menjünk haza, hogy a saját életünkben a gonosz támadásával föl tudjuk venni a harcot. Ahhoz pedig Jézus Krisztusban kell stabilnak lenni, tehát legalábbis alapvető dolgok ne legyenek az életünkben, amiket egyeztetni akarunk ugyan a kereszténységgel, de nem egyeztethetők össze. Az okkulttal való kacérkodás, hogy na, ez még nem mágia. Ezeket hagyjuk, söpörjük ki. Minek az nekünk? Aztán sokaknál látom ezt erkölcsi téren. Hogy hát megengedhetőnek tartják mondjuk a házasság előtti szexuális életet, és azért gyónásban feloldozást szeretnének és áldozni akarnak. Bocsánatot kérek, de nem lehet. Vagy az egyiket, vagy a másikat. Mind a kettőt akarja, vagy érvénytelen házasságban él, de azért szeretne egy kis feloldozást. Ezek a dolgok nem mennek. Politikában rettenetesen elszabadult. Gyűlölködés, és közben hát ő vallja a keresztény szeretetet. Isten keresztül néz ezeken. Ezek a gyónások üresek, semmik. Ha egyszer Jézushoz tartozom, akkor a bűnösöknek meg kell bocsátanom. Politikában is. Nem kurcolhatom magammal. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyen politikai véleményem, nem azt jelenti, hogy ne szavazzak a lelkiismeretem szerint, de a lelkiismeret nem parancsol gyűlöletet. A lelkiismeret csak a hamis eszmék gyűlöletét parancsolja. Ahol viszont emberek, embercsoportok elleni gyűlölködés van, ottan a gonosz van hatalma. És ezt megint keresztények azt gondolják, hogy ők attól jó keresztények, hogy gyűlölik a zsidókat. Ez abszolút. A délutáni előadásban szeretnék tovább lépni konkrét démoni jelenségekre. Idáig egy alapállást, egy alapszemléletet, egy egzisztenciális alapdöntést próbáltunk kiformálni. Ha ezt Isten kegyelméből megtesszük, akár Szent Jónás formájában, akár egyszerűen egy belső egzisztenciális döntés formájában, akkor van alapunk arra, hogy szembeszálljunk a gonosszal. Ez sosem lesz 100%-osan sikeres, amíg a Földön élünk. Kenneth Haginnek, szabadegyházas prédikátornak van egy ilyen emléke, hogy azt mondja neki, akkor most akkor 11-kor van a szentségimádás, ugye? Tehát nem fél 11-kor. Nem fogok fél 11-ig beszélni, csak nem fél perccel előtte akarom abbahagyni. Tehát, hogy azt mondja neki valaki, hogy Hégen testvér, imádkozzál érte, hogy soha többet ne legyen bajom az ördöggel. Ugye azért imádkozzam, hogy meghalj. Nem, hát nekem az nem sürgős. De amíg élsz a Földön, addig lesz bajod az ördöggel. Emlékezzünk a Lukács evangéliumnak arra a szavára, amikor a kísértést a pusztában elhárítja Jézus, hogy egy időre elhagyta őt a sátán. Egy időre. Mindig csak egy időre megy el. És azt is Jézus mondta, hogy heted magával próbál visszatérni. Tehát olyan győzelmet nem tudsz aratni, ami itt a Földön végleges legyen. De Jézus Krisztus már aratott egy végleges győzelmet a sátán fölött, amikor az ő szívét átszúrták, akkor a szeretet áttört. Az emberi szív ellenállása, mivel ez a szív az összes emberi szívvel egyesült, az emberi szív ellenállásain áttört az isteni szeret. És a továbbiakban csak mi tehetjük meg, hogy ellene mondjunk Istennek, de nem kell ellene mondanunk Istennek. Nincs, ami kényszerítsen erre. Szabadok vagyunk. Megszületett a szabadság, a megváltás. Ezzel a sátán végleges vereséget szenvedett, ami Jézus vérére való hivatkozással. Azt mondjuk, hogy távozzék el a gonosz, akkor a gonosznak menekülnie kell a Szentvér ereje elől. Azért fogalmazta azt az imát, amit tegnap nem teljesen hatékonyan imádkoztunk el, legalábbis én imádkoztam, az ima a Szentvér erejében. Tegnap a gonosz ugyancsak próbálta megakadályozni, hogy ez az ima hatékony legyen, de tovább fogunk imádkozni, és hatékony legyen. Jézusnak már megvan a végleges győzelme. De még nincs visszadobálva a kénköves tüzes tóba az egész társaság. Ugye itt vannak, és keresik, akit elnyeljenek. Tehát délutántól kezdve szeretnék azzal foglalkozni, hogy konkrét démoni jelenségeket hogyan kell kezelni. De szükséges egy alapállás, Jézushoz tartozom, Jézus Krisztusé vagyok, és ezt nem lehet helyettesíteni egy humanizmussal. Egy valamilyen szociális funkciót töltött be egy barátom egy vidéki városunkban. Nem emlékszem már milyen, de szóval, hogy jöttek hozzá emberek. Problémákkal, ilyen szociális problémákkal, családi problémákkal. És akkor jött hozzá egy cigányasszony, és hát ő többek között, mivel ő egy elszánt hívő, ilyen felnőtt megtérő, és azok mindig nagyon elszántak. Mondta neki, hogy imádkozzon meg, nem tudom én micsoda, szóval ilyen keresztény buzdítást adott neki, mire azt mondta, hogy nem, hát ő el van jegyezve a sátánnal, ő elkötelezte magát a sátánnak, és mi egymás, mire azt felelte, hogy én pedig Jézus Krisztus embere vagyok. És aztán kezdett vele egyezkedni, hogy talán mégse lesz jó, hogyha a sátánnal marad. Na most, hogy ezt megírta az én levelező listámra, ez már több éve történt, és akkor egy pszichológus vagy pszichológia iránt érdeklődő hölgy azt mondta, hogy hát ez nem jó válasz volt, nem jó kezelted a problémát, visszatükröző választ kell adni, amiből ő azt érti meg, hogy te fogod, amit ő mondott, és ezért kedvet támad többet is mondani. Ezt ismeritek talán, ez a Jális Ferenc Testvéreink Hite című könyve népszerűsíti ezt a visszatükröző választ. Valójában ez Rogers humanista pszichoterápiája. Ja, tehát az, hogy én nem irányítani akarom a másik embert, non-direktív terápia, hanem csak visszatükrözöm azt, hogy értettem, amit ő mondott, és ebből a megértésből ő aztán kedvet kap arra, hogy többet is mondjon magáról, és ahogy kibeszéli a problémáját, a fatörzsek elrendeződnek, és kiakad az a dugó, ami miatt nem tudnak tovább úszni a folyón. Na most ez az emberi pszichének kétségtelen törvényszerűsége, tehát nem rossz, amit itt Rogers leír, de a sátán a szebbet. Ezt nem lehet használni. Tehát amikor előjön azzal, hogy én szövetséget kötöttem a sátánnal. Nem lehet. Szóval szövetséget kötött a sátánnal. Nem lehet egy ilyen visszatükröző választ adni. Ő tisztázta a pozícióját, én pedig Jézus Krisztus embere vagyok, és fölvette a kesztyűt. Lehetett aztán, hogy udvarias, megértő, de erre szükség van. Világosan az, hogy neki magának szüksége volt arra, hogy a saját pozícióját tisztázza, kimondja, hogy ő hova tartozik. Ez a Manzonnal kapcsolatban is, hogy le kell ülni vele sörözni, és meg kell mondani, hogy téged szeret Isten. Ez szereti Isten, igaz, meg a sör is jó, de ez nem adekvát kezelése a problémának. Ez olyan, mint hogyha nem tudom én, egy dühöngő rinocérosz beszabadulna valahova, és akkor én vicceket mesélnék neki. De ez nem adekvát megsimogatni a buksiát, és adni neki 3 mi atyánkat és 3 üdvözlégyet elégtétel. Hát majd, ha eljön gyónni, akkor adok neki elégtételt, nem 3 mi atyánkat és 3 üdvözlégyet, mert az abszolút nem adekvát, de adok neki majd elégtételt, és akkor majd kaphat feloldozást is. De most nem arról van szó, hogy eljött hozzám gyónni, hanem arról van szó, hogy eljött a magyarokat megvadítani, és az ellen védekezni kell. Na, értetek engem, testvérek, tehát a saját identitásom Isten mellett az egyértelmű kell, hogy legyen. És hát ezért van a gyónás, és ezért javaslom én mindenkinek a gyakori gyónást, hogy újra és újra tegyük rendbe ezt az identitást, mert a gonosz rombolja. És akkor aztán jön az, hogy amikor jelentkezik a démoni eredetű probléma, közvetlenül démoni eredetű, vagy közvetve démoni eredetű, nem minden betegség vagy kísértés jön közvetlenül a gonosz lélektől, de amikor jelentkezik az a probléma, akkor aztán én azt kezeljem megfelelő módon és erővel, hatékonyan, mert Isten országa nem szavakban áll, hanem erőben, ahogy a második korintusi levél mondja. Itt a délelőttöt befejeztem. Most bocsánatot kérek, a második felében én is éreztem, hogy csapongok. És nehezen találtam vissza aztán az eredeti gondolatmenetbe, de inkább legyen egy fontos dolog kétszer elmondva, mint egyszer se. És ha történetesen háromszor van elmondva, azt még mindig ki lehet bírni. Az egyik dolog, hogy három órakor, amikor a csoportbeszélgetések vannak, akkor én nem veszek részt a csoportbeszélgetéseken, lehet nálam gyónni. Három csoport van, egy csoportból egyszerre egy ember lehet távol gyónás céljából. Ez azt jelenti, hogy ott legfőjebb hárman fognak várakozni, azt ki lehet bírni. Az, hogy előre listát vezessek, hogy ki mikor jön, ugye, és akkor az egyik még nincs ott, a másik korábban, ez így nem jó. Aki elsőnek jött, az jön be, és hát tehát legfőjebb két gyónást kell kivárnia. Ez kevesebb, mint egy normál gyóntatószékben, vagy amit nálunk várnak a belvárosi Ferences templomban az emberek. Józsi atya is gyóntat, hogyha megkéritek, hogy mikor és hol, azt ő vele kell megbeszélni, mert ő szeretne a csoportbeszélgetésen részt venni, gondolom én. És hogyha valaki nem gyónni akar, de vannak problémái, szeretné azokat megbeszélni, esetleg imát kérni, hát azt a némaházas párral próbáljátok megbeszélni.
Szintén ugyanígy, tehát időpont egyeztetéssel, hogyha valaki ilyet szeretne.
Azelőtt az Erzsi nővérnek volt a funkciója, de hát ő most édesanyját ápolja, és nem tud jönni. Bár ma megjelenik, ha minden jó. Szóval, ha látjátok őt, az nem látomás, hanem húsvér valóságában tervez délután átjönni. Akkor valaki más fog vigyázni az édesanyjára. Még valamit akartam, az ebédről
az
nem akartam.
Fél egykor lesz, ma is, holnap is. Fél egy, tehát a szentségülás után fél óra.
Na, ez annyit volt tologatva, hogy a legtöbben azt hiszem erről nem is tudnak, de már ki volt írva, hogy egy órakor lesz, meg 4:12-kor lesz, meg minden. Szóval fél egykor lesz az ebéd. Drámai módon úgy, ahogy eredetileg volt a napi rendben. Kicsit tűnődöm azon, hogy nem felejtek el valami fontosat kihirdetni, de talán nem. A szentség imádás, ez a második, és már utána csak egy lesz, ez most egy alkalom arra, hogy a jó melletti döntésünket konkréttá tegyük. Ebbe belefér egy jó lelki ismeretvizsgálat az oltári szentséget. Ja, eszembe jutott, mi volt az, amit mondani akartam. Hogy ne haragudjatok, de én néhány felvételt készítek a lelki gyakorlaton. Mindig szokott lenni valaki, aki borzad a fényképezéstől, és fölháborodik, hogy a személy jogaiba gázolok, mert csinálok egy fotót. Na bocsánat, ez egy nyilvános dolog. Már nem úgy értem, hogy bárki bejöhet, de hát bárki jelentkezhetett. Nem szégyen az, hogy valaki itt volt, nem veszélyes, nem a kommunizmusban élünk, hát nem kell félni arról, hogy esetleg rajta vagyok egy fú. Hogy nem vagy szép, az redbe van. De szóval ezen ne botránkozzon. Csak azért mondom, hogy Józsi atya vállalta most, hogy a szentségkitételt is, meg a betételt is csinálja, én meg viszem a fényképezőgépemet.
Én is fotózhatok. Megengeditek nekem is a
fosodzi? Szerintem megengedjük a Mariettát. Ezt csak azért mondom, mert utóbbi években lelki gyakorlaton is ima összejön, mindig akadt valaki, általában csak egy valaki, aki tiltakozott az ellen, hogy őt lefotózzák. Hát próbáljunk azért normálisak lenni, ez természetes. Üdvözlégy, Mária, kegyelem megtel, az Úr van tevel, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méregnek hívetse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Köszönöm, testvérem.